Te mindig ilyen tudatos voltál?
Maradjunk inkább annyiban, hogy törekszem a tudatosságra. Nagyon hosszú ideig nagyon távol állt tőlem ez a szó. Amikor az ember eléri ezt a 40 pluszos kort, akkor automatikusan elkezdi megkérdőjelezni az egész életét. Tudjuk, hogy már a vége az látszik, sokkal jobban kellene kihasználnunk az időnket, hogy azzal foglalkozzunk, amivel szeretnénk. Bennem is van egy ilyen hosszabb távon kialakuló tudatosság, de igazán a nagy áttörést az hozta, hogy én a COVID után egy elég komoly mentális betegséggel küzdöttem, ami rendkívül komoly mélységekig elvitt engem. Összecsaptak így a lelki, belső életem, meg minden összezavarodott, és jött ráadásul egy olyan helyzet, amikor az üzlettársam is meghalt. Azt hiszem, hogy ez adta a végső pontot ahhoz, hogy sajnos elinduljak egy mélyülő betegség fele, amivel 15-16 kilót fogytam, rendkívüli depresszióba estem, szorongtam, folyamatosan pánikrohamaim voltak, volt olyan alkalom, amikor a mentő majdnem elvitt. Inszomniát kaptam, körülbelül egy ilyen 3 hétig nem tudtam aludni napi 1 óránál többet. Ott megfogalmazódott egy nagyon mély túlélési ösztön bennem, hogy hát ebből valahogy ki kellene jönni. És felkerestem egy szakembert, ami már nem egy terapeuta volt, hanem egy pszichiáter. Megtanultam meditálni. Megtanultam tudatosan olyan légzésgyakorlatokat, ami jelentősen tudja segíteni ezt a helyzetet. Minden könyvet elolvastam, hogy hogy lehet ezt az állapotot fizikailag javítani. Az egésznek az összessége hozta meg az eredményt, és ezt 3 hónapig egy iszonyatosan szigorú renddel próbáltam meg végigcsinálni, úgy, hogy egyáltalán nem volt kedvem hozzá. Én egy ötletelős ember vagyok, álmodozós ember vagyok, nagyon sok célom van, és valahogy ezeket, ha előveszem, akkor mindig egy kicsit erőt tudok belőlük meríteni.
Mit tanácsolnál azoknak, akik folyton a jövőben élnek, és nem nagyon tudják megélni a jelen pillanatot?
Én az eddigi életem során 40 évet úgy töltöttem el, hogy a jövőben éltem. Gyakorlatilag az történt, hogy a hétköznapokkal, tehát a mosttal nem tudtam annyira foglalkozni, pedig bennünk van. Gyerekkorunkban az ott volt. Valahogy vissza kell emlékezni erre az időszakra. Elő kell venni azokat az emlékeket, az érzéseknek az emlékét. Ma már tudom, hogy például az első házasságom az ezért ment gajra, mert nem tudtam ott lenni a családdal, nem tudtam ott lenni a mostban mindig. Azon gondolkodtam, hogy mi lesz a céggel, hogy megy, mert nincs gond azzal, hogyha a cégen gondolkodunk, ha megengedjük néha magunknak azt, hogy ne csak a problémákat lássuk ebbe, hanem inkább a lehetőségeit ennek a dolognak, és akkor viszont könnyebb is lesz elengedni. Volt olyan nyaralásom 20 évvel ezelőtt, amikor annyira feszült voltam a cég miatt, hogy megkértem a páromat, hogy menjünk haza, mert nem tudok egyszerűen itt lenni a nyaraláson, és 3 nappal előtte elmentünk, és ma már látom azt, hogy ez egy óriási hiba volt. De én mindig 2 dolgot szoktam mondani magamnak. Az egyik az, hogy nem baj, legyél ott a pillanatban, a rosszban is. Az emberek szeretik elkerülni a fájdalmat, és ezért elmenekülnek a fájdalom előtt, pedig azt is meg kell élni. A másik, amit szoktam mondani, hogy mindig eljön az este. Reggel, amikor van egy nehéz napom, akkor ma már úgy szoktam aránylag tudatosan végig gondolni, amikor kilépek az ajtón, hogy ezt meg ezt meg ezt kell csinálnom, ez nehéz lesz, meg ez is nehéz lesz, de nem baj, ott vagyunk, és utána jön az este, és túl leszünk rajta. És amióta ezt elkezdtem használni, azóta sokkal jobban túl tudok lenni bármilyen komoly problémán.
Miért van az, hogy nagyon sokan csak akkor változtatnak az életükön, amikor valami hasonló nehéz helyzetbe vagy akár krízisbe kerülnek? Mit gondolsz?
Azt hiszem, hogy egy ilyen világban élünk most, ahol kifele mindent fantasztikusnak kell mutatni. Szerintem ez régen is így volt, csak most az eszközök leegyszerűsödtek. Tehát a social médiával, a mai digitális világgal minden sokkal egyszerűbb lett. Nyilvánvalóan mindenki az Facebookon vagy az Instagramon a életének a szép pillanatait teszi ki. Valaki csak azért teszi ki, mert örül, hogy kiteheti, de valaki meg ezzel üzenni akar, hogy figyeljetek, azért látjátok, én jól érzem magam, és aki ezzel a gondolattal teszi ki ezeket a posztokat, ott vannak igazán a nagy problémák. A mai világ az nem csak digitális, de kényelmes is. Egyszerűen egy olyan képletnek kell felborulnia ahhoz, hogy változtassunk, ami úgy néz ki, és én ezt én így éltem meg, hogy amikor már nehezebb fenntartani lelkileg azt a helyzetet, amiben vagyunk, már több fájdalmat okoz, mint ha változásba kellene mennünk, akkor változtatunk. Mindaddig, amíg nem fáj eléggé, addig éljük a kényelmes Facebookra kirakós életünket, és egy kis dopamin segítségével úgy éljük meg ezt az egészet, hogy akkor így minden rendben van, és nagyon sokáig elmegy mindenki, hogy már annyira fáj, hogy bármi jobb, ami ebben a helyzetben van, és csak ekkor változtatnak. Ez a zaklatott világ, ez egy kicsit előre viszi az embereket, vagy az embereknek egy részét abban, hogy elkezdjenek korábban ezzel foglalkozni.
Egy új nyomtatott terméket is piacra hoztatok, mégpedig egy Bookazint, Remind néven.
A Bookazinhoz ugye kell egy kis magyarázat, de azért elég logikus. Tehát egy Bookazin az a magazin és a könyvek, tehát a book között van, így lett belőle Bookazin. Ez mit is jelent? Hogy nem 90-100 oldalas ez a magazin, hanem ez 220 oldalas, hogy ebben nem a napi életre reagáló cikkek vannak, hanem mélyebb, kicsit univerzálisabb, bármikor elővehető cikkek vannak benne. Ha megnézed a magazin tetején, az van ráírva, hogy tudatos életstílus, ahol össze lehet rakni azt is, hogy tudatos élet, vagy azt is, hogy életstílus. Mert én azt gondolom, hogy jó lenne, ha a tudatosságot egy életstílussá tudnánk avanzsálni. Azt szeretném elérni, és ez egy nagyon egyszerű szóval, hogy menő legyen tudatosan élni. Hogy legyen meg az az én idő, amikor ha ezt olvassuk, akkor tudjuk azt, hogy most is magunkkal foglalkozunk. Szeretnénk, hogy jobban odafigyeljen mindenki magára. Mert a tudatos életnek valójában az egyik üzenete az, hogy mindig először magadra figyelj. És ez nagyon nem terjedt el. Tehát mindig azt mondják, hogy önző vagy, ha magadra figyelsz. Tehát hogy figyeljek másokra, hogyha én rosszul vagyok? Tehát nekem jól kell lennem ahhoz, hogy más emberekre tudjak figyelni. És akkor van erőm segíteni. Tehát ameddig magammal sem vagyok jól, magamat se fogadom el, akkor bármit mondhatunk, de akkor másoknak se tudunk segíteni. Van egy nagyon kedves barátom, Markovics Béla, ugye a MAPEI-nak a vezérigazgató, és neki van egy olyan mondata, hogy egy cégvezetőnek kötelessége jól lenni. És én ezzel nagyon mélyen egyetértek. Tehát hogy vezessünk egy céget, hogy figyeljünk a kollégáinkra, hogy figyeljük a kollégánk problémáira, hogyha saját magunkra nem figyelünk oda. Tehát nekünk olyan komoly szinten mentálisan egészségben kell legyünk, ha nem is 100%, de 98%-ba lenni, mert csak így tudjuk jól vezetni ezt a céget, és még egy, hogy valahol minden cégvezető, ha karizmatikus vezető, akkor egy mintát kell mutatni. Ugyanúgy, ahogy a gyerekünknek is mutatjuk a mintát, én azt gondolom, hogy a kollégáknak is pontosan ugyanúgy kell mutatni a mintát, hogy te is mert azt tenni a te saját lehetőségeid között, de az is nagyon fontos, hogy én meg így tudok neked segíteni. Hogyha én jól vagyok, akkor sokkal jobban nyitott vagyok a te problémádra is.
Nekem nagyon unikum ez a fajta gondolkodásod, de azért van nagyon sok olyan vállalkozó, aki a siker, a pénz, átgázolni másokon, mindig csak a célok, a számok, az eredmények mentén él. Neked mi a tapasztalatod?
Ami mögött rejlik, ez a veszteségérzés, hogy mennyire félünk attól, hogy valamit elvesztünk. És ez az embert nagyon gúzsba köti. Így nem tud kockáztatni, így marad a komfortzónájában, így kerüli el a legkisebb stresszel járó ellenállást, hogy azt merje mondani valahol, hogy nem, ezt nem így akarom. Mindig szokták kérdezni, hogy egy ember hogy tud ezzel megbírkozni, és pont arra jöttem rá, hogy ezzel nem kell megbírkozni, ezt el kell engedni. Tehát egy pókerjátékos sem azt számolgatja, hogy fog veszíteni, mert hogyha ezt számolgatja, akkor veszíteni fog. Hanem ő nyitott. Nyitott arra, hogy ez lehet pozitív, meg lehet egy negatív kimenete, de azért hosszú távon rendben jönnek a dolgok. Hogyha pozitívan megyünk, akkor rendben lesz. Nem feltétlenül úgy, ahogy elképzeltük. Erre fel kell készülni, hogy nem biztos, hogy az, amit szó szerint elképzeltünk, úgy lesz a jövőben. De önmagában azért, hogy gazdagok legyünk, ezért szerintem nem érdemes csinálni. Nagyon jó, hogyha kitalálunk valamit, szívvel, lélekkel csináljuk, akkor ez az eredménye, ez nagyszerű. De nem lehet konkrétan ezért dolgozni, mert akkor a misszió az akkor nincs. Tehát az sosem misszió, hogy keressünk pénzt és éljünk jól. ez nem misszió, ez egy nagyon fontos része a dolognak, erre mindenki törekszik, csak ezért valamit le kell tenni az asztalra. Nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy legyél tudatos, hogy én jól éljek, akkor ez nem túlságosan meggyőző. Viszont ha azt érzik, hogy én tényleg ezért csinálom ezt a dolgot, mert én ezt fontosnak tartom, akkor tudnak csatlakozni hozzám.
Szombatonként egy különleges tanfolyamra jársz, ami elképesztő módon a jelenbe hoz téged. Mesélsz nekünk erről?
Én amikor elmentem terápiára, akkor nagyon megragadott egy mondat, amit a terapeuta mondott. És az úgy hangzott, hogy az embereknek a 95%-a nem ismeri önmagát, csak időnként találkozik magával egy-egy randira. Van egy élményem, nevezetesen az volt, hogy nekünk egy mióta kvarc szerkezetet kellett szétszednünk a darabjaira, és utána úgy összerakni, hogy az óra járjon. Nagyon sokszor ez a feladat, különböző szerkezeteken, de ugye ez egy kvarc szerkezet volt. Rájöttem, hogy azért ez sem olyan túl egyszerű, tehát hogy azért ebbe is van fifika. És a lényeg az, hogy szétszedtem, nagyon boldog voltam. Tanár állandóan mondta, és ez nagyon okos volt, hogy mondta, hogy ő nagyon örül, ha hibázunk, mert akkor fogjuk igazán megtanulni, mert utána ki kell javítani. Na hát én ezen a délutánon körülbelül 6-szor rontottam el az összerakást, és magát a szerkezetet szétszedtem 12 emberből elsőként, és mire újra működött az óra, én voltam a legutolsó. Volt egy pont, amikor már nagyon dühös voltam. És amikor összeraktam, és működött, és utolsóként beadtam, akkor rájöttem, hogy pontosan ezért jöttem ide, hogy tanuljam a fókuszt, mert hogy itt aztán fókuszálni kell. Tehát itt egy csavar, amit vissza kell csavarozni, az gyakorlatilag a kis új körmünknek a 1/20 része, mert csak egy porszemnek látod a csavart. Utána kinevettem magamat, hogy na, látod, Gábor, na ezért vagy itt, mert egyrészt teljesen más csinálsz, másrészt teljes embert igényel abba a pillanatban, és azért nem ment már össze, mert dühös voltam. És amikor negyedszerre sem jött össze, akkor jöttem, hogy várjál, Gábor, állj meg, na most akkor nyugodj le, mert már azért nem megy, mert már ideges vagy tőle. És ez az egész folyamat ezt tanítja. Abba a percben, ahogy lenyugodtam, elkezdett minden klappolni. Földön túli boldogságot éreztem egy ilyen hihetetlen apró dologtól, és ki tudott szakítani. Én úgy mondtam, hogy ez az órás tanfolyam, ez az én egyik önismereti tanfolyamom.
Ahogy ebből a Váó epizódból is kiderül, Szilágyi Gábor az elmúlt években hatalmas változáson, hatalmas transformáció ment keresztül, és nem csak a tudatosság nagykövete ő, hanem a Remind Bookazin alapítója, és az ő nevéhez fűződik a Plan All Day konferencia sorozat is, amelyek bátran mondhatom, hogy egy új szintet képviselnek a hazai konferenciák történetében. Ha meghallgatnál a teljes beszélgetést, akkor keresd a linket a leírásban, ha pedig még nem iratkoztál föl a Karizma Podcastre, akkor ezt itt és most bátran megteheted. Köszönöm szépen,